Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Ág Attila politológus, egyetemi tanár, akivel a hírek előtt az egy évvel ezelőtt nyilvánosságra került Összödi beszédről, illetve annak utóéletéről beszélgettünk. Néhány nappal ezelőtt ugyanebben a műsorban vendégünk volt Körösény András politológus, egyetemi tanár, aki azt mondta, hogy ennek a beszédnek volt egy morális síkja, illetve egy politikai síkja a beszédnek, illetve a beszéd következményeinek, a beletének. És hát nyilván ez a morális sík volt a hazugság beszéd retorikája, hiszen az ellenzéki politikusok tulajdonképpen azt mondták, hogy Gyurcsány Ferenc ezzel morálisan megsemmisült, és erre épült aztán rá a parlamenti kivonulások hétről hétre ismétlődő rendre, tehát hogy nem lehet szóba állni, és nem lehet egy ülésteremben maradni azzal a kormányfővel, aki hazudott. És aztán volt egy politikai sík, ami úgy gondolom, hogy tulajdonképpen az önkormányzati választásokkal, illetve az önkormányzati választások utáni bizalmi szavazással tulajdonképpen azért egyetért. Mégis hogyan rakódott ez a két sík egymásra? Valóban elfogadjuk, hogy ez a két síkja volt a beszédnek, illetve a beszéd következményeinek.
Azért van a dolognak egy olyan józan értelmezése is, hogy Gyurcsánynak kétszer kellett megnyerni a választást. Egyszer a lakosság támogatásával többséget szerezni a pártjának, aztán a párton belül, a párt frakción belül többséget szerezni magának a reformprogramjához. A beszédből azért látható, hogy ez egy sistergő konfliktus volt, hogy ez egy nagyon kemény konfliktus volt, és azért fogadjunk el legalább lehetőségként egy olyan értelmezést az Összödi beszédre, hogy abban ő azt fejtegette, hogy a hazugságuk világát le kell zárni, abban az értelemben is, hogy minden rendben mennek a dolgok, hogy most hátradőlhetünk, mert a frakció tagok nagy része olyan hozzászólásokat mondott, hogy Feri, dőljünk hátra, ezt a 4 évet még a fenének kell ezt a rengeteg problémát fölvállalni.
Ugye ez a beszéd csak emlékeztetőül 2006 májusában hangzott
el. Így van,
el,
a legelső frakció ülésen
a parlamenti választásokon alatott közelem után.
Vagyis ez egy elemző számára egy szétválasztható képlet, mert kiindul a beszéd közvetlen síkjából, és elvonatkoztat attól, hogy hol és miért hangzottak el ezek a kifejezések. És ez a meggyőzés, de voltaképp, akár politikailag, akár morálisan kötöm össze, a május 26 és az október 6-a teljesen ugyanilyen irányban van. A Gyurcsány másodszor és harmadszor is megnyerte a többséget, ugye? Ott a frakcióban megkapta a felhatalmazást a reformok elkezdéséhez, és október 6-án meg megkapta a parlamentben a kormánynak a bizalmi szavazását. Ez mind a kettő azért egy nagyon erős morális próbatétel is volt, és ebben a tekintetben akkor már ahhoz az érdekes játékhoz is oda lehetne nézni, hogy a Fidesz milyen cikcakokat követett el, tudik, elkezdett egy Gyurcsány ellenes hadjáratot, és egy nagy cikcak közepette október legelején elkezdett egy általános támadást indítani az MSZP ellen. Nem tudom, hogy az emberek fejében elég élénken létezik-e. Akkor a Gyurcsányról hirtelen kitágított a világ legrosszabb taktikai érzékével, az egész MSZP-t vintegy vádolni kezdte ugyanezzel, amivel korábban a Gyurcsány személyét, és ezzel maga is nagyon erőteljesen hozzájárult ahhoz, hogy 100%-os többség volt a Gyurcsány újraválasztásánál. Tehát van egy olyan olvasata is a sárkány évének, mert én így nevezem ezt a szeptembertől szeptemberig, ugye ez volt a legbonyolultabb, legdinamikusabb, legtermékenyebb és legelátkozottabb esztendő a magyar demokrácia történetében. A legmozgalmasabb, a legzűrösebb, a legérdekesebb. És ebben azt látjuk, hogy a Fidesz az Orbánnal az élet elindít akciókat, és azok látványos kudarcot vallanak, és akkor egy újabb akció követi. Ugye október 6-a után elkezd a Fidesz újra szerveződni, és elindít egyfajta ultimátum kampányt. Elindít egy beszédsorozatot. Ugye senki sem mondja, de azt mondják, hogy addig, míg a kormány meg nem bukik, addig folytatjuk ezt. Aztán pár nap után lecseng. De, és akkor újabb és újabb ötletek következnek, Orbán megszervezi a fideszes önkormányzati képviselők országos bizottságát, aznap lehetett hallani a Fidesz kongresszus róla, azóta se lehet hallani róla. Tehát újabb és újabb próbálkozások vannak, és újabb-újabb kudarcok követik. Tulajdonképpen a népszavazás történet is egy óriási kudarc már, hiszen a Fidesz úgy gondolta, hogy a népszavazás valamilyen módon, mint politikai eszköz kisajátíthatunk. Tehát, hogyha én megkérdetem oktadikám, hogy ezekben és ezekben a témákban én népszavazást akarok tartani, akkor senki másnak nincs joga mozgulódni azon a területen, mert azzal, mint egy én ezt körbejelöltem, hogy ez az enyém. Voltaképp ugye, ha az ember ilyen jó kampányt csinál a népszavazásnak, és ilyen étvágygerjesztő szöveget, hogy mi mindenre jó, akkor ne legyen meglepődve arra, hogy másnak is kedve támad a népszavazás műfajban utazni, és abban a pillanatban inflálódik az egész, és elveszíti az élét, elveszíti az eredeti funkcióját. És most már ugye ez is átmegy bohózatba, mert mindenki tudja a közvélemény kutatások eredményét, hogy a magyar polgár az összes és egymással ellentétes ott felsorolt javaslatokra egyformán igennel szavaz. És akkor tessék megmondani, még a legrabaszabb politológus se tudja megmondani, hogy akkor a parlament milyen iránymutatást kap a népszavazás eredményétől, ha egyformán megerősítést kapnak egymással ellentétes állítások.
Ja, elemzők azt szokták mondani, hogy kritikus helyzetekben vagy válsághelyzetekben az MSZP keményen összezár, és nagyon egységesen lépnek fel a képviselők és az MSZP-s politikusok. Kérdés azért visszatekintve erre az egyesztendőre, hogy ez az összezárás, ez valóban ennek a külső nyomásnak a kényszere volt, mert hogy a Fidesz egy elég kemény támadást indított meg Gyurcsány Ferenc és utána az MSZP ellen, vagy pedig tényleg azért zártak össze, mert hogy felsorakoztak Gyurcsány Ferenc politikája mögé.
Ha megnézzük az MSZP parlamenti viselkedését 1990 tavasza óta, akkor nagyon furcsa viselkedést látunk a tekintetben, hogy a parlamenti vitákban, a közbelső szavazásokban meglehetősen nagy szórás van. Az MSZP-s képviselők mindig önállóskodtak, nagyon, ha úgy tetszik, fegyelmezően viselkedtek a viták korai fázisán. A végszavazásoknál közel 100%-os egyetértés és összetartás volt végig. Tehát ez egy 20 éves történet. Ebben az égvilágon semmi új nincs, és tulajdonképpen bizonyos értelemben a képviselők...
Ez a pártfegyelem, vagy a frakciófegyelem?
A képviselők érettségét mutatja, hiszen lehet partizánkodni és egyéni mozgásokat mutatni, hogy csak humoros dolgokat mondjak, ami valóban megtörtént, hogy egyesek a sör áfájának csökkentése mellett törtek lándzsát, mások a bor áfájának csökkentése. Ez egy valódi komoly vita volt, és mindkét oldalon voltak MSZP-s képviselők, és végül, mint tudjuk, a bor jött be, ugye, azt kapta a kedvező megbírálást. Tehát eddig lehet vitatkozni, és egy párt zamosa lenne, ha az elejétől kezdve, mint egy felvonuló katonacsapat együtt menetelnének. Tehát kell, hogy szétnyíljon a mezőny, és a viták megtörténjenek, de ugyanakkor kell az is, hogy a végszavazásnál együttesen lépjenek fel, és ebben tekintetben nagyon kevés baki vagy kiszavazás szokott lenni. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Gyurcsánnyal kapcsolatos jelenség azért terjedt el, mert ugye a februári kongresszuson volt a Gyurcsánynak az az erőteljes megszólalása, amit egyébként tényleg senkinek nem árult el, ugye, amiben azt mondta, hogy ha nem kapja meg 75%-os támogatást, akkor lemond a miniszterelnöki pozíciójáról is, és feladja a pártelnöki igényét. Ez egy erőteljes nyomás volt. Az valóban akkor egy összetevelő hadműveletként nagyon erőteljesen hatott. Ugye majdnem 90% támogatást kapott.
Ez az MSZP-n belüli egység, ez vajon a mostani poligon kezdeten is tetten érhető? Mert hogy több elemző is felhívja a figyelmet arra, hogy mintha az MSZP házatáján felerősödtek volna azok a hangok, amelyek fékeznék egy kicsit a reform eltökéltséget, vagy a reform lendületet, éppen a baloldali értékekre, a szociális érzékenységre hivatkozva, és hát tudjuk azt, hogy a országgyűlési képviselők azok, akik nap mint nap szembesülnek a feszültséggel, a népszerűségvesztéssel a saját választókörzetükben, ők élik meg ezt a népszerűségvesztést nap, mint nap, az ő autójukat dobálják meg, az ő autójukat köpködik le, demonstrálók, ők kapják a szemre állást.
Ez nem amiatt, az a 400-500 vandál, aki ott állt, az nem valami tömegelégedettség.
Igen, de amikor le kell, hazamennek a választókörzetükbe,
az egészen más történik.
Más, de persze. Ott is szembesülni kell bizonyos indulatokkal, illetve szemreállásokkal.
Ezért mondanám, hogy válaszunk két szempontot. Az MSZP képviselőkben felgyülemlik kétféle feszültség. Az egyiket nevezhetjük, ugye elhangzott itt, hogy a baloldaliság szempontjának követelése, a másik pedig a területi feszültség. Uh-huh. Szóval azért vegyük tudomást, és ez általában nem ismert, hogy 1995 óta Magyarországon volt a leggyorsabb felzárkózás az Európai Uniós átlaghoz. Tehát nagy ingadozások vannak, most éppen egy mélyponton vagyunk, de ha 12 évet nézünk, akkor még mindig Magyarországon volt a ugyanakkor azonban a két alföldi régió és a Dél-Dunán régió radikálisan leszakad. Tehát egy másik fajta elégedetlenséget is kifejeznek, tudnék bizonyos területi, bizonyos vidékek elégedetlensége, hogy rendben van, hogy látjuk a makroadatokat, és szépen megy előre az ország, mert azért számos tekintetben megy előre, de mi szakadunk le. És elégedetlenek vagyunk azzal, hogy nem kapunk elég támogatást, és a felzárkóztatás a mi tekintetünkben nem erős. Ezt én erősebb érvnek érzem, mint a baloldalisággal hivatkozást, tudnék azok nagy része, akik az MSZP-ben baloldali politika mellett érvelnek, azok hátrafelé néznek, mint Lót felesége Szodoma és Gomorra ismert eseményeinél, és ez is sobálványá válnak, azért, mert ők azzal érvelnek, hogy a mögöttünk lévő és az éppen elhagyott ipari társadalom áldozatait, megmaradt résztvevőit nem támogatjuk ki, és nem előre néznek a dinamikus gazdaság és a mozgásterek irányába. Tehát nem azzal érvelnek, például a gyermekszegénység problémájával úgy, hogy ki kell tépnünk őket ebből a helyzetből, hogy alkotóképes, jól felhasználható munkaerő legyen belőle, hanem inkább azzal érvelnek, hogy nézzétek meg, vannak olyan társadalmi rétegek, amelyek támogatásra szorulnak, mert a világ munkavilágából kikerültek. Ez egy nagyon fontos, de passzív és szociálpolitikai érv. Visszafelé néz. Nem előre, nem építő módon érvel, és sajnos Magyarországon nagyon sok tényező keveredik össze, mikor szociális támogatás, beruházás, fejlesztés problémája lép fel, és bizony az ország dinamizálásához nem lehet visszafelé nézni, hanem azt kell megnézni az adott rétegek tekintetében is, hogy nem passzív támogatással hogyan lehetne őket megsegíteni, hanem hogyan lehetne őket visszahozni a munkavilágába. Tehát egy dinamikus szemlélettel, és a baloldalon siránkozók ritkán mondani.
A hírek után itt folytatjuk.